sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ugye a tányát fogjuk tanulni, és ugye vannak, akik most csatlakoznak, vannak, akik már évek óta járnak. Úgyhogy mindenképpen itt az első alkalom, azért egy kicsit ismétlés kell, hogy tartsunk az elmúlt éveknek a anyagából. Ugye most tartunk a 31-es fejezetnél, és jól hiszem, 5 évvel ezelőtt kezdtük el a tányát tanulni, úgyhogy azért megpróbáljuk ebbe az első órának az első felébe bezsúfolni ezt az 5 évet, hogy azok számára is emészthető legyen, akik nem voltak itt az elmúlt 5 évben, vagy nem voltak folyamatosan itt az elmúlt 5 évben. Csak egy pár szóban arról, hogy tulajdonképpen miről is szól a tánya. Ugye a tánya az egy, azt lehetne mondani, hogy nem egy tipikus filozófiai mű, abban az értelemben, hogy bár filozófiai témákkal foglalkozik, de nem a teoretikus világnézeti kérdéseknél marad, hanem lehozza ezeket a kérdéseket a mindennapi élet legapróbb szintjeire is. És ilyen értelemben egy érdekes ötvözete a filozófiának és a életviteli tanácsadásnak. Ugye a különbség talán abban van, hogy míg egy életviteli tanácsadás az egy ilyen sokkal praktikusabb, kérdezfelelek típusú valami, a tánya az egy nagyon mély filozófián alapszik, és erre a filozófiára építi rá a mindennapok életviteli tanácsadását. És így aztán nyilvánvalóan azok a témák, amikről mi beszélni fogunk, amik azok számára is érdekesek és követhetőek lesznek, akik most csatlakoznak. De mindezen témák mögött egy nagyon hosszú és mély filozófia van. Hogyan lehetne ezt a mély filozófiát összefoglalni, mielőtt beszélnénk magának a könyvnek egy kicsit a történetéről, történelmiről, az időben is el tudjátok helyezni. Ugye a tánya az egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozik, az az, hogy az ember hogyan tudja összeegyeztetni a lelkét és a testét, hogyha ezt így a legegyszerűbben akarjuk megfogalmazni. A tánya szerzője, az Alter Rebbe, a Steiner Zalman Rabbi, azt mondja, hogy minden emberben két erő mozog egyszerre, ott van benne a test és a testtel kapcsolatos vágyak, és ide sorolunk mindent, ami egoizmus és önérdek, stb. A másik oldalról pedig ott van mindenkiben egy isteni lélek, ami viszont a igazságot keresi, a magasztos célt keresi, ami miatt az emberben van alázat, van Isten keresés, és így tovább. És ez a két erő, a testnek a lehúzó ereje, ez az, amit úgy nevezünk, hogy állati ösztönlélek, és az isteni lélek, ezek egymással folyamatos harcban vannak, és így lehet az, hogy mi magunk is néha meglepődünk saját magunkon, mind a két irányban. Néha meglepődünk azon, hogy milyen mennyire földhöz ragadtak és állatiasak tudunk lenni, és önzőek például. Máskor pedig meglepődünk azon, hogy mennyire magasztosak és tiszták, és az igazságot keresők vagyunk. És néha nem is értjük, hogy ez a két dolog hogyan fér meg egymást, mert egy kis olyan úgy érezzük, mint hogy a képmutatóak lennék, vagy mint hogyha valami skizofén dolog lenne bennünk, hogy ez is van, meg az is van, az egyik pillanatban még nagy átérzéssel imádkozunk, a másik pillanatban meg valami egészen más dologra vagyunk figyelmesek, és az foglal le bennünket, és ez egy állandó konfliktus helyzet saját magunkban. És ezt a kérdést tulajdonképpen oldja föl a tánya, és ad erre egy megoldást, hogy az embernek hogyan kell a mindennapokban úgy közel kerülnie Istenhez, hogy közben ne bolonduljon bele abba, hogy van neki egy teste, és vannak ennek a testének vannak vágyai is. Ugye miért mondom, hogy bolonduljon bele? Mert ha megnézitek a legtöbb embert, akkor kétféleképpen, és épp itt a csütörtöki női klubban volt erről szó, úgyhogy biztos Martinának ismerős lesz a téma, hogy a legtöbb embernél háromféle csoport lehet osztani az embereket, a nagy általánosságban beszélünk, amikor ez a kérdéssel találkoznak, hogy hogyan próbálnak válaszolni erre a kérdésre. Ugye, és mindenki találkozik előbb-utóbb ezzel a kérdéssel. Mármint azzal a kérdéssel, hogy mit keresek ebben a világban, jól, erkölcsösen, Istennek tetszően élem az életemet, egyáltalán mi ez az Isten. Tehát az igazságkeresés, mondjuk így. Vannak olyan emberek, akik egy idő után szólják, hogy ne hagyjuk, ez túl bonyolult nekem, inkább tehát foglalkozunk inkább a mindennapokkal. Ez vagy tudatosan, vagy egy ilyen belefásulás, és akkor nem foglalkoznak a témával, tehát kikerülik a konfliktust. Vannak olyan emberek, akik próbálnak egy hosszú időn keresztül, vagy rövidebb időn keresztül erőt venni magukon, és legyőzni a saját állati ösztöneiket, és szent életűekké válni. És aztán azt tapasztalják, hogy ez nem megy, mert mindig visszacsúsznak valamilyen állati szerepbe. Mindig újra állatok lesznek. Tehát ez az állati ösztön újra és újra kijön rajtuk, és akkor azt mondják, hogy hát cinikusakká válnak, és azt mondják, ezt úgysem tudom megoldani. Úgy látszik, én már nem tudok szent lenni, nem tudok a szentek klubjába tartozni. És ezért lemondanak az egészről, és azt mondják, hogy hát én belőlem úgysem lesz jó ember, meg hát én megelégszem azzal a szinten, ahol én vagyok, én nem tudok fejlődni. És már egy harmadik kategória, akik meg álszentek lesznek. Akik rájönnek tulajdonképpen, hogy ők nem tudnak szentekké válni, mert az állati ösztön ott van bennük továbbra is. A rossz iránti, a vágy, az önzés, a fizikai vágyak, a szexuális vágyak, azok ott vannak továbbra is, de úgy csinálnak, mintha nem lennének ott, és ezzel becsapják egyrészt a külvilágot, másrészt esetleg saját magukat, és ez a kicsit olyan taszító álszentekké válnak, akik úgy csinálnak, mintha, de valójában nem azok. És a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a kérdést feloldani úgy, hogy az ember ne bolonduljon bele, vagyis ne váljon vagy fásultá, vagy cinikussá, vagy álszenté, hanem valahogy mégis töretlenül próbálja önmagát fejleszteni, és egyre jobbá, és tisztábbá tenni. És erre az álterebe először is leteszi az alapokat, és azt mondja, hogy minden emberben két motiváló erő van. Valóban ott van az isteni lélek, és ott van az állati ösztönlélek. És ezen nem kell meglepődni, ez az első. Tehát, hogyha azt látod, hogy az egyik pillanatban még nagy átérzéssel imádkozol, másik pillanatban pedig, mit tudom én, a másik nem szépségei kötnek le, és ebben nem vagy ilyen értelemben magasabb szinten, mint egy kutya mondjuk, akit leköt nem megyünk ennek a részleteibe, de hogy akkor ne lepődjél meg, és ne okozzon ez önmagadnak egy csalódást, mert ilyen, ez van, mert mindenkiben ott van egy isteni lélek, és egy állati ösztönnek, és attól még, hogy a következő pillanatban téged a másik nem szépségei kötöttek le, és az indította meg a fantáziádat, ez nem azt jelenti, hogy te tulajdonképpen csak megjátszottad az egy pillanattal korábbi ájtatos imát, mert benned két erő mozog. Tehát először is tisztázzuk az alaphelyzetet. Ez az alaphelyzet. Két erő van benned. Aztán tisztázunk még valamit. Nem tudod azt megoldani, az emberek 99,9%-a nem tudja azt megoldani, hogy kinyomja magából ezt az állati ösztönlelket. Az mindig benned fog maradni, és ott fog munkálkodni. Nem tudod megölni, kiköpni, kifújni az orrodon keresztül, és hasonlók. Ez ott fog benned maradni. Tehát ne állítsál fel magadnak egy olyan célkitűzést, amit nem tudsz elérni, és aztán meg vagy döbbenve, vagy csalódott leszel, hogy nem tudtad elérni. Ugye, mert ez is egy probléma, hogy kitűzzük magunknak, hogy én ilyen meg olyan szent leszek, és aztán azt látom, hogy ez nem megy olyan egyszerűen, és akkor meg nagyon csalódott lettem, és akkor emiatt válok cinikussá, hogy úgyse tudom elérni. Tehát ne tűzzél magadnak ilyen célt. Miért ne? Mert olyan ember, aki kiűzi magából a rossz ösztönt, az állatösztönt, az a cádik, az igaz ember, és egyben akkor kapunk egy kategóriáját, egy halmazát az embereknek. Ez az igaz, a cádik ember, ez egy nagyon ritka dolog, erre születni kell, hogy valaki erre képes legyen, és nagyon sok munka is kell hozzá, de születni kell rá, és ebből csak egy-kettő van minden nemzedékben, ezek a kiváltságos emberek, valószínűleg nem tartozunk ezek közé. Ugyanakkor akkor viszont mi lehet a célod, hogyha nem tudod elérni azt, hogy cádik legyél, nem tudod elérni, hogy kiűzzed magadból, hogy megváltoztassad az állati ösztönödet, akkor azt tudod elérni, hogy közepes legyél. És ezért ennek a könyvnek, a Tanyának a valódi neve az az, hogy Sefer Shel Benonim, a közepesek könyve. Mert az feltételezi, hogy mindenki, aki ezt a könyvet a kezébe veszi és tanulmányozza, az közepessé válhat. De mit jelent ez a közepes? Ez a közepes, ez nem olyan, mint az iskolában azt mondják, hogy közepes a gyerek, hogy ilyen hármas, kettes, hármas, négyesei vannak. Jó is, meg nem is. Nem ezt jelenti a közepes. Közepes, hogy egy olyan szint, ami mindannyiunk számára különben egy nagyon nehezen elérhető szint, de mégiscsak azért elérhető. Mi a közepesnek a szintje? Az az, amikor törekszel arra, hogy ez az állati ösztön, ami benned van, ez ne nyilvánuljon meg. Ne kerüljön megnyilvánulásra. Mit jelent az, hogy ne nyilvánuljon meg? Ne nyilvánuljon meg gyakorlatban, beszédben, és még gondolatban sem. Mondjuk egy konkrét példát. Állati ösztönöm azt diktálja nekem, hogy minél több egzisztenciám legyen, most csak egy olyan példát mondjak, ami mégis politically correct, tehát minél több vagyonom legyen, és ezzel minden eszköz megragadjak, és az állati ösztönöm azt mondja nekem, hogy na hát most jó lenne lopni. Adott esetben nyilván senkivel nem merült föl, tehát hogy lopjak. Akkor ugye az, hogy ez fölmerül bennem, ezen nem kell meglepődni, mert van bennem egy állati ösztön. Nem kell kétségbe esni, a fejemet fogni, öngyilkosnak lenni, vagy, mert ez van benned állati ösztön, tehát ne lepődj meg, hogy ez benned fölmerül. De nyilván ne engedd, hogy ez a gyakorlatban megnyilvánuljon, tehát hogy effektív lopjál. Sem beszédben, hogy nem lopsz, de azért beszélsz róla, hogy milyen jó lenne lopni. És még gondolatban sem, hogy azon morfondírozzál, hogy hogyan lehetne a legjobban lopni. Ugye? Abban az értelemben föl fog benned lenni, merülni gondolatban, hogy eszedbe jut, hogy esetleg ez jó lenne, de rögtön hesegesd el már a gondolatot is. Most ez egy állandó törekvéssel jár. Itt nincsen végleges megoldás. Hogy akkor mostantól ezt az ügyet elintéztem, és többet nekem kell foglalkozni a rossz ösztönömmel, mert nekem már tulajdonképpen az már nincs is meg. Nem, ez minden nap elő fog jönni, és egyszer azt mondja, hogy lopjál, másszor azt mondja, hogy csald meg a feleséget, harmadszor azt mondja, hogy legyél erőszakos, negyedszer azt mondja, hogy legyél irigy, és így tovább. Minden nap lesz egy harc, és neked ebben a harcban nem az a feladatod, hogy megszüntesd azt, akivel harcolsz, az állati ösztönödet, hanem az, hogy vedd föl a kesztyűt, és kezdjél el küzdeni, és ne engedd, hogy megnyilvánuljon. Ez a célod. Nem az a cél, hogy belőled szádik legyen, hanem az a cél, hogy próbáld minden nap tudatosan élni az életedet, és minden nap ezt a rossz ösztönt, ezt nem engedni kijönni a zsákból. Azzal a tudattal együtt, hogy tudod, hogy ez a zsákban mindig ott lesz, ez a rossz ösztön, és nem tudod kidobni a zsákból. Igen, ez egy kemény élet, és ez a tánya szerint, és a haszit filozófia szerint tulajdonképpen az ember teremtésének a célja. Ezért születtél a világra, hogy a próféta mondja, Adam le amal yivaled, az ember a küzdésre, a munkára teremtetett, ez az a munka, amiről beszélünk, nem csak az a fizikai munka, hogy bemész a gyárba, és akkor arra teremtettél, hogy a gyárba menjél minden nap, hanem az a szellemi munka, amit neked minden nap el kell végezned a testeddel és a testeddel járó ösztönökkel, amik néha túlburjánzanak azon a történeten, ami a szükséges létfenntartáshoz. Ezzel te minden nap fölvegyed a küzdelmet, és ne legyél rest próbálni, változtatni önmagadon egy szellemi fejlődést keresztül, még akkor is, ha tudod, hogy tökéletes sohasem leszel. Hát ez a közepes. Az az ember, aki nem éri ezt el, és hagyja tulajdonképpen, hogy a rossz ösztöne irányítsa őt, az az állati ösztön irányítsa őt, és ő rabja az állati ösztönének, nem ő kontrollálja az életét, hanem az élet kontrollálja őt, nem tudatosan éli az életét, hanem csak fut saját maga után, ez az ember a rását, amit úgy szoktak fordítani, hogy gonosz, de a gonosz az egy olyan szó, ami magyarul valamilyen rossz szándékot jelent, azon a jelentés, ez egy rossz ember, egy rossz szándékú ember. Itt a rása nem ezt jelenti, ez inkább egy szerencsétlen ember. Az az ember, aki nincs saját maga kontrollában. Nem tudja önmagát korlátozni. Mert tulajdonképpen minden spontán történik vele, minden valamilyen impulzus alapján történik, fölmerül benne egy vágy valamire, és nem tud úrrá lenni ezen a vágyon, mert ez a vágy meg fog jelenni benne, vagy legalább a gondolat szintjén, vagy a beszéd szintjén, vagy a cselekvés szintjén. Ez jelent még valamit. Hogy ez a három kategória, a cádik, a rása és a bénani középen, ugye, ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen nincsenek végső megoldások, ahogy az elején mondtam. Nincsen, hogy bekerültem egy klubba, és onnan soha nem tudok kikerülni. Még ha cádik vagy, akkor talán azt lehet mondani, hogy ha megölted magadban, kiűzted magadból a rossz ösztönt, akkor valamilyen szinten megoldottad a problémát, és most már a jó fejek klubjába tartozol, nincsen benned rossz ösztön. Még a cádiknak is figyelnie kell, mert benne rossz ösztön nincsen, tévedni még mindig tévedhet. Tehát azért neki is van feladata. De a Bénoni és a Rása, amelyik tulajdonképpen mindannyian vagyunk, a Bénoni és a Rása, amelyek mindannyian vagyunk tulajdonképpen, az egy olyan kategória, ami minden nap és minden órában változhat. Ha én ma legyőzöm magamban azt a rossz ösztönt, és nem hagyom, hogy megnyilvánuljon, és egyben jóvá teszem azt, amit korábban esetleg elrontottam, akkor Bénoni vagyok. De ha lecsúszom megint, akkor megint a következő pillanatban már lehetek megint Rása. Tehát állandóan dolgoznom kell. Nem lehet egy nap se hátradőlni, hogy én tegnap a magamét már megcsináltam, én tegnap, mit tudom én, csináltam valami nagy micvát, akkor ma eleszthetjük a dolgot, és akkor, mert hogy ma én már a jó fejek klubjában vagyok, nem. Itt állandó munkára van szükség. És az állandó munka, ez ugye mit jelent? Beszéltünk itt a gondolatról, a beszédről és a cselekedetről. Kezdjük ugye az utolsónál, az a legnyilvánvalóbb, és az, amit a köztudatban is a leginkább megítélnek. Ugye az ember a cselekedetei alapján ítéltetik meg, más emberek előtt, de saját maga előtt nem. Saját magad előtt nagyon fontos a beszéd, és talán ami még a leginkább a saját magad előtti szférába tartozik, az a gondolat. A gondolatodat senki nem látja, senki nem hallja, le hozzád legközelebb állók sem, de a saját lelkiismereted és az örökkévaló előtt a gondolat még mindig ott van. Tehát az is egy feladatkör. De akkor térjünk vissza most a cselekedethez. A cselekedet egyszerűen azt jelenti, hogy te a Isten előtt tetsző úton járjál, és cselekedjél, ami a zsidó vallás szerint a Tóra útja. Ugye a Tóra útja, ami azt jelenti, hogy nyilván nem szabad, vannak olyan alapvető dolgok, amiket ismerünk, ugye már hallottunk róla, hogy nem szabad ölni, lopni, paráználkodni, hazudni, ezek mind ilyen általános dolgok, amiket ismerünk, de a Tóra útja az is, hogy kósert együnk, hogy szombatot tartsunk, hogy minden nap imádkozzunk, hogy legyen családunk, hogy neveljünk gyerekeket, hogy tartsuk tiszteletbe a szüleinket, és tehát egy csomó, ugye van 613 micva a Tórában. Ezek a cselekedet szintjén. Ugye a cselekedetben tartsd meg ezeket. Ez az alap. Enélkül nincs hova menni. Tehát, hogyha ez nincsen, ha ez megvan, az még nem azt jelenti, hogy valami van. De ha ez nincsen, akkor nincs miről beszélni. Vagy nem azt mondja, nincs miről beszélni. Ez az alap. Tehát a cselekedet az alap. A cselekvés. Neked lehetnek nagyon magasztos gondolataid, beszélhetsz nagyon magasztosan, hogyha a cselekedet szintjén egészen más csinálsz, akkor az egésznek nincs értelme. Ugye, tehát ilyen értelemben a Tóra és a zsidóság azt várja el tőled először, hogy a cselekvés legyen meg. Legyen a jó úton. Amikor azt mondtam, hogy először, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy időben először, hogy addig hagyjuk a gondolati szférát, meg a beszédet, amíg nem cselekszel jól, hanem először fontosságban. Tehát a zsidóság nem mondja azt, mint esetleg más vallások, vagy más világnézetek, hogy végül is az a lényeg, hogy mi van a szívedben. Még akkor is, ha nem sikerült cselekedetben azt keresztül, én nem. A lényeg, hogy mit csinálsz. Ott kezdődik. Mert mint ember, a legnagyobb súlya a cselekedetnek van. Nyilvánvalóan, hogyha valaki egy valamit cselekszik, és azt nem teljes szívvel csinálja, akkor az nem egy pozitívum. Az a cselekedet értékéből elvesz, hogyha ez egy pozitív cselekedet, vagy egy negatív cselekedet súlyából ugyancsak visszavesz, hogyha ez egy negatív cselekedet. De a legfontosabb a cselekedet. A következő az a beszéd. A beszéd, amiről azt mondja az ember, hogy a beszéd az úgyis mindegy, mert én így is úgy is annyi mindent beszélek, meg az emberek annyi mindent beszélnek. Azt mondja a Talmud, hogy az egyik olyan vétek, ami nincs olyan ember a Földön, amit nincs olyan ember a Földön, szóval az emberek nagy döntő többsége minden nap megszegi, az a pletyka. Csomót beszélünk, akkor nyilván be fog csúszni olyan beszéd is, amit nem kellett volna. És ezért hajlamosak vagyunk könnyelmű venni, mert annyi mindent beszélnek az emberek, akkor nem tök mindegy, hogy én még mit teszek hozzá, és annyi mindent beszéltem összességében az elmúlt rövid kis életemben, hogy annak a pár mondatnak milyen jelentősége lehet az, a szó elszáll, ugye? Akkor mi lehet? És erre azt mondja a zsidóság, hogy nem, a beszéd is nagyon fontos, tehát nem csak azt kell megválogatni, hogy mit cselekszem, azt is, hogy mit mondasz. mert a kimondott szónak hihetetlen nagy ereje van. Annak hatása van a környezetedre, és visszahat rád is. És menjünk tovább, ugyanígy a gondolat. A gondolat pedig, amire aztán tényleg hajlamosak azt vagyunk azt mondani, hogy nem tök mindegy, hogy mind gondolkodom? Hát az, avval senkinek nem ártok, hogyha én ilyen-olyan dolgokon gondolkodom, akkor az, mi a baj azzal? Ez csak rám tartozik. Erre azt mondja a tánya, hogy ez nem így van. A gondolat az lehet, hogy csak rád tartozik, de olyan nincs, hogy csak rád tartozik. Az neked egy idő után egy lelkiismereti kérdés, befolyásolja a te lelki fejlődésedet. Ha te bizonyos dolgokról sokat gondolkodsz, bizonyos dolgokra eleszted a fantáziádat, akkor az hatással van a lelkedre. Most nem feltétlenül biztos, hogy jó a konkrét példákat mondok, de azt hiszem, hogy mindannyian eleszthetjük a fantáziánkat. Ha már erről volt szó, mindannyian eleszthetjük a fantáziánkat. Tehát azok a dolgok, amik gondolatban foglalkoztatnak téged, és gondolatban foglalkozol velük, tulajdonképpen annak egy, ezek a gondolat az egyetlen, ami nem látható ebből a háromból, ezek befolyásolják a legjobban, hogy mi vagy. Hogy ki vagy. Hogy mi az, miről szól az életed. Talmud azt mondja, bemachshavtos el adam, sam hu nimca. Ott, ahol az ember gondolata van, ott van ő valójában. Nem ott, ahol a teste van, hanem ott, ahol a gondolata van. Szóval, ha bizonyos dolgokon gondolkozol, akkor azok nagyon mélyen befolyásolnak. És ezért nem mindegy, hogy mind gondolkozol, és még a gondolataidat is tudatosan kell irányítanod. Nem lehet szabadjára engedni. És az egyik legfontosabb eszköz különben a haszidizmus kezében, ez a zsidó meditáció, ami pontosan arról szól, nem arról szól, mint a keleti meditáció, hogy mantrázol valamit, és akkor utána előjönnek mélyről a tudatalatti, feljönnek a felszínre a tudatalatti dolgok, hanem arról szól, hogy képes vagy-e irányítani a gondolataidat egy szent témában, egy isteni témában, egy filozófiai témában, egy tórai témában, hosszú órákon vagy perceken keresztül próbáljátok ki, tudjátok-e irányítani a gondolataitokat, hagyjuk a szent témákat. Bármilyen témában, aminek nincsen valamilyen testi vonatkozása, tehát ami nem valamilyen ilyen milyen finom lesz az ebéd, azon lehet mondjuk egy fél órán keresztül gondolkodni, nagyobb megerőltetés nélkül, különösen, hogyha nagyon éhesek vagyunk, de valamilyen szent témáról van szó, vagy nem is szent, hanem egy, nem egy testi kapcsolatú témáról, akkor az nem lesz könnyű. Próbáljátok meg, hogy tudtok-e érdemben gondolkodni, fejtegetni valamit fejben, mondjuk 5 percen keresztül. Kiválasztottok egy témát, és mondjuk a teremtés kérdésére tudtok-e 5 percen keresztül gondolkodni. De ez nagyon fontos, mert a gondolat az befolyásolja az ember. És akkor itt jön be még két olyan dolog, amiről fontos beszélni, hogy a mai témánkhoz közelednénk, mert tulajdonképpen, ahogy mondtam, hogy 5 évet próbálunk meg 60 percbe összefoglalni. Ez pedig az, hogy amiről mi eddig beszéltünk, a cselekedet, a beszéd és a gondolat, ezek mind, ahogy a tánya fogalmaz, az öltözékei a lelkünknek. Miért öltözékei? Mert ezek nem mi vagyunk, hanem ezek eszközök a lelkünk megnyilvánulásához. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy van a lelkünk, és azon vannak, annak vannak, meg, az nyilvánul meg. Ugye a cselekedetben én megnyilvánulok afelé, akifelé cselekszem. Én és a külvilágom kapcsolata a cselekedet. A beszéd az is az én és a külvilágom kapcsolata. A gondolat az egy olyan eszköz, vagy egy olyan megnyilvánulás, ahol magamnak nyilvánulok meg, az én tudatos énemnek megnyilvánul az én tudatalatti lelkem. De az is egy megnyilvános, az nem maga a lélek. Maga a lélek viszont két nagy csoportból áll, két nagy alkotó elemből áll, a intelligenciából és az emóciókból. Az értelemből és az érzelmekből. És ennek vannak különböző szintjei, különböző állomásai. Az értelem és az érzelmek. Ez az kettő együtt, ez a 10 szféra. 10 szintje a lelkemnek, amiből az első 3 az értelem, és a második 7 pedig az érzelmek. Ha most azt mondanánk, hogy mi a fontosabb, Martina, szerinted mi a fontosabb, az értelem vagy az érzelmek? Értelem? Miért?
Értelemmel lehet befolyásolni érzéseket. Uh-huh. Tehát, hogyha tudatosan azt mondom, hogy nekem ez a jó, akkor...
Egy idő után ezt fogod érezni?
Hát nem biztos, hogy azt tudom érezni, de tudom befolyásolni.
A korlátozni.
Igen, tehát az, nekem ez nem jó az eszemmel, hiába kívánnám mondjuk, vagy ilyesmi, ez nekem nem jó. Talán tudom,
hogy igen, Martina nagyon jól gondolja. Különben az emberek többsége azt gondolná, hogy azt az utca embere, ugye az a, hogy az érzelmek fontosabbak. Ezt mondja, és azért mondja ezt különben az ember, és mindjárt ide vissza fogunk kanyarodni, amit a Martina mond, mert az érzelmek közelebb vannak a cselekvés világához, mint az értelem. Egy ember életében a végső soron, hosszú távon az érzelmei befolyásolják a cselekvését, és a
megnyomás. De ezt talán nem tudatosan építsük.
Így van. De hogyha ha elindulunk fentről, befelé, akkor azt mondhatjuk, hogy értelem, érzelmek, gondolat, beszéd, cselekedet, és így jutunk el a végponthoz, ugye a cselekedethez, az érzelm közelebb van. És abban is igazad van, hogy az emberek többségében nem nagyon merül föl különben, hogy emberi mi voltukat gyakorolják abban, hogy korlátozzák, vagy befolyásolják az értelmük által az érzelmeiket. Az emberek többsége az van szokva, hogy az, amit érez, az fogja cselekedni, meg beszélni, és csak nagyon ritkán próbálja meg ezt végig gondolni az intelligenciával, hogy ez mondjuk helyese. Nekem finom a sütemény, ez egy érzelem, hogy én szeretem a süteményt, nagyon vonzódom a süteményhez. Különben én a fejemmel tudom, hogy nekem ez nem jó, mert én ettől el fogok hízni. De ez még nem azt jelenti, hogy korlátozom is az érzelmeimet, mert ahogy mondom, az érzelmem sokkal könnyebben fog cselekvésre bírni engem, mint az értelmem. De az embernek az előnye az az, az állatokkal szemben, attól embert, és ezért mondtam, hogy emberi mi voltában, ezzel emelkedik ki, hogy az ember képes az értelmével az érzelmeit befolyásolni, korlátozni, tehát én nem csinálom különben nagyon gyakran, de képes vagyok rá, hogy hiába vonzódom a süteményhez, ne egyek belőle, ha én úgy ítélem meg az intelligenciámmal, hogy ez nem jó nekem. Ez az első lépés. És van még valami olyan képesség, amit a Martin nem említett, nyilván erre is gondolt különben, hogy egy magasabb szint, egy individuó után befolyásolni is tudom az érzelmeimet. Nem csak korlátot szabni nekik, hanem idő után is ez az egészségesebb, mert különben belebolondulok, hogy én nagyon szeretném a süteményt, nem fogok tudni hosszú távon fogyókúrázni, hiába tudom a fejemmel, hogy nekem az egészségtelen, mert az érzelmeim mindig azt hitták, hogy egyek a süteményből. De hosszú távon én képes vagyok befolyásolni az érzelmeimet, és megutálni a süteményt, most csak a példa kedvéért. Mert igenis, ha én valamit nagyon elmélyülök, átmélyülök, inkább azt mondom, hogy ez mennyire rossz nekem, hogy idő után van rá esély, hogy elkezdjem, hogy megváltozzon az érzelem az adott dolog irányába. Ez nem csak egy sütemény lehet, ez lehet egy ember is, meg bármi, amivel érzelmeim vannak. Ez az embernek a különlegessége. És ezért a kabala, illetve a haszit filozófia fentre rakja az intelligenciát, és alárakja az érzelmeket. Szemben azzal a gyakorlattal, ami az emberek többségénél van, hogy az érzelmek diktálnak, és az értelem csak kiszolgálja az érzelmeket. A róka egy nagyon okos állat, egy nagyon furfangos állat, nagyon magas intelligencia szinten, de mire használja az értelmét? Arra, hogy kihasználja, hogy a leghatékonyabban tudja elérni azt a célt, amit az érzelme kijelölt neki. Az érzelem kijelölt neki, hogy azt a csirkét meg kell szerezni, akkor ő azzal a magas fokú intelligenciával végig gondolja, hogy hogyan tudna átmászni a kerítésen és megszerezni a csirkét. Az emberek többsége is így működik. Vannak bizonyos érzelmek által fűtött vágyak, célkitűzések, és az értelm csak ezeket szolgálja. A tánya viszont azt tanítja, hogy nem, az értelmem azért van, mert én képes vagyok vele az érzelmeimet befolyásolni is, és ez az egyik fő célom. Befolyásolni, az azt is jelenti, hogy képes vagyok érzelmeket megváltoztatni, és érzelmeket generálni. Ugye ezt mondtam. Tulajdonképpen három dolgra van szó. Az alapszint az, amit a Martina mondott, hogy érzek valamit, de a fejemmel tudom, hogy az nem helyes, és én nem hagyom kibontakozni ezt az érzelmet. Ez az alap. A következő szint az, hogy képes vagyok egy érzelmet megváltoztatni. Én valakit utáltam, és aztán amikor elkezdek róla gondolkodni, akkor mondjuk őt megsajnálom, most már nem utálom, csak sajnálom. Megváltoztattam azt az érzelmet. És van egy másik dolog, hogy képes vagyok olyan dolgokkal szemben, amelyekkel korábban közömbös voltam, képes vagyok generálni érzelmeket. Vannak dolgok, amik teljesen hidegen hagytak, például Isten. A legtöbb ember nem érez érzelmeket Istennel kapcsolatban. Isten. Maximum hisz benne, hogy esetleg van. Tudja, hogy van. De hogy érez valamit Istennel kapcsolatban? Amikor ki van írva ezekre a vannak ezek a stickerek, hogy Isten szeret, meg te is szereted Istent, meg ezek a nagyon érzelmes dolgok. Ez, szerintem ez az esetek többsége, ez kamu. Mert én nem is szerethetem Istent, a gőzöm nincs, hogy ki ő. Ugye? Érzelmet olyan dologgal kapcsolatban, és itt jön be megint az értelem. Olyan dologgal kapcsolatban lehet érzelmem, amivel kapcsolatban van valami tapasztalatom, van valami értelmem. Mivel Isten megfoghatatlan, ezért nagyon nehéz, hogy úgy spontán legyen vele kapcsolatban érzelmem. Ha csak nem ez egy hallucinációs, azt gondolom, hogy a nap az Isten, akkor vele kapcsolatban könnyű érzelmeket kialakítani, mert tudom, süt, meleget csinálok, szeretem. Mert van vele kapcsolatban tapasztalat. De a végtelen Istennel ez nem könnyű. Mégis a tánya és a haszít filozófia azt várja el tőlünk, és ez az egyik célkitűzés a tánya szerint, hogy én generáljak érzelmeket Istennel szemben. Mire van erre szükség? Mire van ehhez szükség? Arra, hogy az intelligenciámat Istennel kapcsolatban felhasználjam. Ez első látásra nem feltétlenül tűnik egy követhető feladatnak. Hogy tudom az intelligenciámmal megközelíteni Istent? Mondjuk az Artúrt meg tudom az intelligenciámmal közelíteni, remélhetőleg. Egy intelligens fiatalember, elbeszélgetünk, eszmét cserélünk, és ebből az eszmecseréből aztán lehet egy érzelmi kapcsolat is, hogy én elkezdem tisztelni mondjuk az Artúrt, mert azt látom, hogy nagyon értelmes, nagy tudású ember. Istennel kapcsolatban mit jelent az, hogy az intelligenciámat bevetem? De nem tudok filozófiai elmélkedéseket végezni, vagy mit tudom, beszélgetni vele, de valahol mégis tudok. Tudom, megpróbálom Istennek a... mondok egy példát, mielőtt eljutok Istenhez. Vannak Artúrral tudok beszélgetni. De mondjuk Albert Einsteinnel nem tudok beszélgetni már, sajnos. Mégis lehet vele érzelmi kapcsolatom, Albert Einsteinnel? Martina azt mondja, tiszteltem, különben szerethetem is. Szerethetem is, vagy félelmetesnek is tarthatom. Mint a Hitlerrel hála Istennek nem tudok beszélgetni, de mondjuk félelmetesnek tarthatom. Ami azt jelenti, hogy félek, vagy rossz érzés vesz úrrá rajta, amikor róla hallok, vagy meglátom a fényképét. De miért? Mert igazából nem kell, hogy közvetlen kapcsolatom legyen, elég, ha elolvasom egy könyvét mondjuk. Vagy hallok róla. Vagy elgondolkodom azon, hogy ő mit csinált. És ez az eszköz az Istennel kapcsolatban is használatos. Őt Isten nem tudom megismerni így közvetlenül, nem tudok vele beszélgetni. Soha tudok, csak az interaktív része az úgy nem mindig működik. Tehát, hogy hívom, és akkor ő visszahív, hanem ez egy eléggé egysíkú beszélgetés általában. De valójában nem így van, mert ő üzen nekem a világ teremtésével, és az, ami engem körbevesz, ami ennek a teremtésnek a része, üzen nekem, abból én tudok tanulni. Elmélyülök abban, hogy milyen is ez a világ. Milyen fantasztikus ez a világ. És minél jobban elmélyülök benne, ez minél többet tanít nekem arról, aki ezt a világot teremtette. Az életem mindennapjai is egy üzenetek a számomra. A Tóra, a Tórának a bölcs törvényei. És itt ez mind olyan dolgok, amik, ha tanulom őket, akkor idő után érzelmeim lehetnek Istennel kapcsolatban. Ezekhez az érzelmekhez azonban nem elég tanulnom, hanem, ahogy mondtam, nem könnyű érzelmeket generálnom. Olyan fontos, hogy meditáljak is. A meditáció azt jelenti, hogy nem elég tanulnom valamiről, hanem azokat mélyen át kell gondolnom, és mélyen valahogy magamra kell vonatkoztatnom. Most mit jelent az, hogy magamra vonatkoztatom? Vannak témák, amikkel nagyon nagy tudásom lehet, még sincs semmilyen érzelmem velük kapcsolatban. Például egy kutató, egy szociológus, aki az etióp gyerekekkel foglalkozik, nagyon jól ismeri a témát, tudja pontosan, hogy hány, mit tudom, 5 kalória jut minden gyerekre Etiópiában, és milyen betegségeik vannak, és milyen számarányban halnak meg. És teljesen úgy tud erről beszélgetni, hogy közben, mit tudom én, gőzfürdőt vesz, és jól érzi magát. Semmilyen érzelmi hatással nincs rá. Miért? Mert ez marad egy teoretikus téma. Mikor lesz ebből érzelem? Kérdezem én tőletek. Nagyon sokat beszéltem. Hogy lehet ebből az etióp gyerekek fel egy érzelmet generálni?
Hát ő is megtapasztalja.
Így van, tehát hogyha...
Gondol
legalább. Így van. Hogyha magára, az ő személyét belehelyezi, és azt mondja, nekem milyen rossz lenne, ha én etióp gyereknek születtem volna, akkor mondjuk elkezdi sajnálni. Tehát valahogy az ő személyéhez kell kapcsolni. Ugyanez a helyzet Istennel. filozofikusan föl lehet fogni, hogy Isten milyen nagy, és milyen hatalmas, és milyen fantasztikus, és végtelen, és így tovább, és még semmi érzelem nincs. De hogyha ezt magamra, az én személyes életemmel hozom kapcsolatba, akkor Istennel már lesz egy érzelmi kapcsolat. És ezért van az, hogy ha bár Isten megfoghatatlan és végtelen, és szinte nevetséges, hogy ilyen dolgokra kérjük, hogy legyen már itt mit rak, süteményt rakni az asztalra, meg a betevő falat, meg egészségesek legyenek a gyerekek, meg a szüleim hosszú ideig éljenek, amikor ilyen kicsinyes dolgok egy ilyen végtelen Istenhez. De mégis azért csináljuk ezt, mert különben nekem nem lenne vele kapcsolatban érzelmem. Pontosan azért, mert annyira egy elvont dolog lenne. És ezért ez a dolognak a lényeg, hogy én úgy meditálok ezekről a mély témákról, hogy valahogy bevonom az én személyes szférámba Istent.
Hogyha tudod, hogy minden Istentől van, akkor azért kialakul lassacskán érzelem.
Igen, csak a kérdés az, hogy ez érzelme egyrészt mennyire folyamatos.
Most nem biztos, hogy szeretet alakul ki. Uh-huh. Most én azt nem mondom, hogy szeretet, de...
Valamilyen kapcsolat.
De valami kialakul, amikor tudod azt, hogy minden, ami van, ez...
Uh-huh. Most nézzük például a szeretetet. Isten szeretetet. Az igazából nem is szeretetem, szerelem. De a szerelem az egy olyan érzés, ahol te annyira vágyakozol a szerelmet tárgya iránt, hogy bele bolondulsz szinte, hogy nem lehetsz mellette, hogy nem foghatod a kezét, hogy nem hallhatod a hangját. Ez egy olyan erős érzelem, ami egy ilyen olyan húzó érzelem. Istennel kapcsolatban lehet-e szerelmes, Istenbe szerelmesnek lenni? Ugye tulajdonképpen ezt várjuk el, hogy olyan, ne csak az legyen benned, hogy hát nagyon hálás vagyok, jó fej vagy Isten, köszi. Ez is egy érzelem, de ez egy ilyen laza. Tehát erről beszél a Martina, hogy egy idő után úgy hálás vagy Istennek. De hogy szerelmes legyél Istenbe, az már egy nagyon komoly feladatnak tűnik. Nem tűnik úgy, hogy épkézláb normál emberek erre hajlamosak lennének, hogy Istenbe szerelmesek legyenek. Ez egy kicsit olyan akkornak hangzik. De a Tánya ezt várja el. Hogyan tudod ezt elérni? Nem tudod azt elérni, hogy egész nap Istenbe vagy szerelmes. Az a cádiknál lehetséges. Ugyan kifogyhatatlan a szerelmérzés, és tényleg egész nap Istennel adják. De azt el tudod érni, hogy például ima közben, amikor sokat meditálsz, és amikor ezen gondolkozol, akkor egy-két percre megjelenjen benned ez a vágyakozás, a végtelen, a végtelen igazság felé, Isten felé. Ezt mély tudással és meditációval el lehet érni. És itt jutunk el oda, ami a mai napunknak a témája. Ez pedig az, hogy ez mind szép és jó, de mi van akkor, hogy én hiába próbálok így meditálni, és hiába próbálok így elmélyülni, és egyszerűen nem vagyok képes megmozgatni a saját érzelmi világomat. Most ez ugye nagyon elvonnak tűnhet, hogy itt akkor mindannyian azt mondjuk, hogy hát akkor a többségünk ezzel így van. Nem vagyok képes Istenbe szerelmesnek lenni, hát hiába próbálkozom, nem vagyok rá képes. Nem csak ez merül föl, nem csak ez a probléma. Van olyan élethelyzet, amikor az ember hiába próbál az érzelmein változtatni, egyszerűen nem képes. Ez olyan egy ilyen leülés állapota, kedvtelenség állapota, ahol nem képes magát pozitívan motiválni, és egy új motivációt és erőt adni saját magának, és valamilyen friss életkedvel megtöltődni, és újraindítani a motort. Pozitív motivációval nem képes rá. Mert azt fontos hangsúlyozni, hogy a haszidizmus és a tánya az esetek többségében erre teszi a hangsúlyt. Azt mondja, hogy pozitív motivációval kell. Az embernek pozitívan kell magát hajtani arra, hogy újraindítsa a motort. De ha nem képes erre, lehet, hogy a bároknak szólni kell egy kicsit. Vagy nem zavar titeket? Titeket nem zavar? Bárók? Vagy visszalövünk, ha nem? Kicsit. Szóval visszatérve a mi témánkhoz, hozzátottam? Igen, még jó, hogy vannak, akik jegyzetelnek.
Jó, hogy valaki figyel.
Még én ráfigyeltem az elmúlt 20 percben.
Tanulni akartam.
Igen. Na. Szóval, hogy pozitív motiváció kell, pozitívan kell feltöltődni, de nem vagy rá képes, akkor mi van? akkor azt mondja a tánya, hogy van olyan kivételes eset, van olyan kivételes helyzet, ahol az ember meg kell egy kicsit, hogy törje magát. Meg kell, hogy törje a testét. Meg kell, hogy törje a testének a tunyasságát. Még egyszer, mielőtt belemennénk, tehát szeretném hangsúlyozni. És egy olyan két fejezethez értünk a tányában, ez a 29, 30 és a 31-es fejezet, ami mai nap lesz, ami eltér a tányának a szokásos menetrendjétől. A szokásos menetrend az az, hogy az ember pozitív meditációval, pozitív, ugye Isten arról meditálva, Isten a végtelen, a isteni teremtés, a léleknek a mélysége, stb. Ezzel próbálja magát pozitív irányba érzelmileg is elmozdítani, és pláne gyakorlatban. De van olyan szituáció, hogy az emberben olyan mélyen benne van ebben a testi nem akarok ilyen közszereket, olyan szürke hétköznapokban, vagy annyira mélyen benne van, hogy egyszerűen nem képes magát pozitívan motiválni. Mert azt mondja a tánya, hogy itt az embernek egy kicsit nem baj, ha megveri önmagát. Ha megveri önmagát, hogy a testének a sanyargatása, az semmiképpen nem fizikai sanyargatás sem. Tehát nem azt jelenti, hogy most hetekig böjtöljön, a hátát egy ilyen karddal verje véresre, meg hasonló finomságok, hanem csak gondolatban. Hogy gondolatban egy kicsit kiabáljon rá magára, egy kicsit rúgjon bele saját magába, hogy ébredjen már föl. És gondolja azt végig, hogy ő mennyire egy lecsúszott senki. És egy ilyen pofon, egy ilyen meditáció, mert ez mind csak a gondolat szintjén van, ez jó lehet, hogy egy kicsit fölrázza abból a tunyaságból, amiben volt. Egy probléma van ezzel, ez a probléma az az, hogy ennek az a veszélye, hogyha én ezt fogom csinálni, akkor utána ebből egy még szomorúbb leszek. Azt fogom mondani, hogy fú, hát akkor az előző fejezetekben, 29-30-ban részletezi, hogy akkor gondolja végig, hogy milyen bűnei voltak gyerekkor, vagy fiatal korában, és hogy mennyire milyen álmai vannak, és hogy és akkor ezeket végig gondolja, akkor ez fölrázza, hogy ez azért gondolja már végig, hogy merre van előre. Na jó, de ennek lehet egy másik kimenetele is, hogy teljesen akkor belecsúszik, hogy akkor milyen, mennyire le vagyok csúszva, ennyire rossz vagyok. És erre fog választodni a mai fejezet, és ezzel a tulajdonképpen egy téma közepén vagyunk, ezzel le is zárul ez a témakör. És a 32-es fejezetben már egy kicsit egy új dologba fogunk belekezdeni, csak előtte még azoknak, akik nem voltak, csak egy pár szóval magáról a könyvről, mert ez most mind, amit elmondtunk az elmúlt 46 percben, az a témáról szólt, de magáról a könyvről keveset beszéltünk. Ugye a tánya, maga a tánya, az a Habat haszidizmusnak a alapkönyve, és valahol a teljes haszid filozófiának egyik legfontosabb műve. 1700-as évek végén jelent meg először. 1700-as végén jelent meg először. A szerzője az Alter Rebbe, a Schneur Zalman Rabbi, aki az első Habad, vagy első Lubavitchi Rebbe, 7 nemzedékkel a most 94-ben eltávozott Lubavitchi Rebbe előtt. A tányának alapvetően 4 részből áll a tánya. Az első az a Sefer Shel Beinonim, a közepesek könyve, amit mi tanulunk, aminek a 53 fejezetéből a 31-es fejezetnél tartunk. A másik része az Igeret a Csuva, a megtérés levelei, ami alapvetően arról szól, hogy hogyan lehet csúvát tenni, hogyan lehet visszatérni, megtérni. A harmadik rész az a Sárai Hudve Muna, a egység és a hit kapuja, ami a teremtésről szól, hogy Isten hogyan teremtette a világot, és az isteni egység hogyan egyeztethető össze a világ létezésével. És akkor vannak még a szent levelek, amik ezeket az előző 3 részben részletezett témákat fejtik ki jobban. Tehát ez a 4 rész. Mi ugye, ahogy mondtam, a Sefer Shel Beinonim, a közepesek könyvében vagyunk, ami ugye az első része a tányának, és a tánya maga, az a szó, hogy tánya, az ennek a résznek az első mondatából származik, így kezdődik a könyv, hogy tánya, tanultuk, ezt jelenti a szó, hogy tánya, tanultuk, mielőtt az ember megszületik, megesketik, hogy legyél igaz, és ne legyél rossz. És ezzel az idézettel kezdődik, amely idézet különben benne van a Talmud, abban lefolytott Talmudban, amit mostanában tanulunk. Nem tudom, hogy a bárókkal tanultátok ezt, hogy az ember megesketik a születés előtt. Volt-e rossz a múlt héten? Na, ez az esküvés benne van. Ezzel a szöveggel, ezzel az idézettel kezdődik a tánya, és ezért nevezzük tányának a tányát. A tánya, maga ez az idézet, ez arámjó van. Nem, hát maga az a szó, hogy tánya, azon arámjó. Ez egy olyan szófordulat, ami egy ilyen talmudi szófordulat, és egy, azt jelenti, hogy arámjó valóban, hogy tanultuk. Na hát akkor még van egy 10 percünk, gyorsan azért kezdjünk bele ebbe a fejezetbe. Most azt szeretném kérni, hogy, és ez fontos lenne, hogy aki nem tudja biztosan látni azt, hogy képes minden alkalommal elhozni ezt a másolatot, az akkor az óra végén majd adja vissza, hogy ne kell mindig újat csinálni. Aki pedig... Nem jutott neked?
Nem, de majd nézzük.
Jó, a következő alkalomra majd akkor hozok újat. Ki a vendégművész ma? Ti hárman? Négyen? Ja, akkor megválna, akkor nem is kell. Új fejezet. Oké.
Okay.
Igen, az előző részek mind ott vannak a zsidó.com-on, fenn vannak. Zsidó.com, és akkor van egy ilyen könyvtár, és ott vannak ilyen alkategóriák, és ott lehet megtalálni a tányát. Ez az elmúlt 30 fejezet, közel 100 előadás. Hát most már fönt van az összes fejezet, azokat mondom, akik itt voltak a... Hogy? És láttad. Igen, felraktam. Igen. Úgyhogy fönt van minden. Tehát végül is vissza lehet, újra lehet kezdeni a dolgokat. Na, hát akkor azért csak a vicc kedvéért kezdjünk bele. Időnként hasznos a lélek keserűsége. Tehát arról van szó, hogy most az ember ugye elmélyül ebben a dologban, és próbálja megtörni saját magát. Az ember akár egy vagy két órával többet elmélkedik, elmélyült koncentrációban a korábban említettek fölött, hogy alázatos lélekre és töredelmes szívre tegyen szert, és mélységes levelség lesz úrrá rajta, ne keseredjen el. Igaz, a szomorúság a Klipát Noga világából származik, nem pedig a szentségéből, mert ezt mindjárt el fogjuk magyarázni, mint hogy a szentségről megvan írva erő és öröm az ő helyén, és az isteni jelenlét Shekhinah csak is az örömben lakozik, és ugyanez igaz a halacha, a tóra tanulmányozására is. Mindenféle depresszió tehát a Klipa Noga világából származik, de mégis az olyan szomorúság, ami az égi, az a spirituális dolgok fölötti elmélkedésből származik, a Klipa Noga világában található jóságból ered. Ezt megpróbálom elmagyarázni, hogy mi volt leírva. Ugye ez nagyon fontos gondolat, hogy a Tóra, a zsidóság az az öröm útját választja. A Tóra, amikor azt mondja, hogy miért lettetek megbüntetve, azt mondja, Táhászaselője vártam, ez a semelői kéhem, de szimha, de tuvléva. Mert nem szolgáltátok az örökkévaló isteneteket örömmel és jó szívvel. És azt mondja a kommentár, nem is az volt a baj, hogy nem szolgáltátok, az volt a baj, hogy nem szolgáltátok örömmel és jó szívvel. Az öröm, a szimha, az mindennél fontosabb. Az embernek soha nem szabad szomorúnak lenni. A szomorúság, a melankólia, a depresszió az a legnagyobb probléma, ami van. Nem csak emberi probléma, hanem vallási probléma. Az ember, aki ilyen, az nem képes előrejutni, nem képes jó irányba vinni a dolgokat, és nem képes Istenhez se igazán közel kerülni. Ez a legfontosabb dolog, a szimcha. A probléma az, hogy mi van akkor, ha tényleg azt csinálod, amit az előző fejezetekben volt írva, hogy amikor azt látod, hogy nem vagy képes a szívedet megnyitni, és nem vagy képes az érzelmeidet megváltoztatni jó irányba, akkor megtöröd magadat, és elkezded magadat saját magadra haragudni, vagy saját magadat elkezded ostorozni, akkor mi lesz ebből? Akkor teljesen magadba, akkor még inkább magadba roskadsz, akkor tényleg a végén depressziós leszel. Erre azt mondja a Tánya, hogy igen, igaz az, hogy a lényeg az öröm, de, és ez a fajta szomorúsága semmiképp nem jó, de ez a típusú, amiről itt beszélünk, ez néha azért mégiscsak szükséges. És ez a típusú a klipát nógának a jó részéből származik. Mi ez a klipát nóga? A Tánya és a Kabala terminológiájában a rossz, két neve van a rossznak. Az egyik az a Sitra Achra, az is egy arámi kifejezés. Azt jelenti, hogy a másik oldal, ugye a mi oldalunk az a jó oldal, és a másik oldal az a rossz. Ugye a Sitra Achra. A másik oldal itt nem azt jelenti, hogy a utca másik oldal, tehát hogy ezt akarja ezzel mondani a Kabala, hogy a rossznak nincs igazából legitimitása. Ez csak ahhoz képest van, hogy a Tórához, a jóhoz képest milyen. És ezért mondja, hogy a másik oldal. A másik neve pedig a klipa. A klipa azt jelenti, hogy héj. Miért? Mert megint csak a gyümölcsnek a gyümölcs a lényeg. A héj az csak egy kiegészítő elem. Ugye? Azt akarja ezzel mondani, hogy a rossz, ami van a világon, annak nincs valódi létjogosultsága, az csak héj a gyümölcse. És kétfajta héj van. Van a tisztátalan héj, és van a fénylő héj. A tisztátalan héj az a héj, amelyik teljesen rossz, és haszontalan, és rossz. Ezek a tiltott dolgok. És van a fénylő héj, azok a fizikai dolgok, amelyek nem tiltottak, de nem is feltétlenül pozitívak. Mint a gyümölcs héjában is van olyan gyümölcs, a narancsnak a héjának a belsét, azt meg lehet enni, abban lehet pozitív is. Tehát ez a klipát noga, a fénylő héj. És ezért a Tánya a fizikai dolgokat, a világi dolgokat két részre osztja. Vannak a tisztátalan dolgok, mit tudom én, a malac, az tisztátalan, így is nevezzük, hogy tisztátalan állat, mert tilos megenni. Az egy tilalommal kapcsolatos. Egy kóser állat, az a klipát nógához tartozik, a fénylő klipát, de azt lehet kóserül is megenni, meg nem kóserül is megenni. Jom kipurkol, kóser marhahúst tenni, az nem egy kóser dolog. Tehát akkor az lehet kóser is, meg nem is. Ez a klipát nógá. Az a típusú elkeseredettség, ami abból származik, hogy te ostorozod önmagadat az erkölcsi lecsúszottságod miatt, ez a fajta keserűség, ez ugyan klipa, ez ugyan a rosszhoz tartozik, de a fénylő rosszhoz. Ahhoz a rosszhoz, ahhoz a héjhoz, amiben valami pozitívum azért van. Azt hiszem, hogy itt megállom. Elfáradtam.
A nóga egyébként?
Nóga azt jelenti, hogy fénylő. Fénylő. Nem, ez héberül van. Zohér, or. De a noga az is azt jelenti, hogy fénylő.
Ezek szerint a csillag noga
az... Így van. Nincs egy ilyen héber, még egy noga.